Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Történelem.
Fél éve adták át a nagyközönség számára a teljesen megújult Tisza kastélyt Geszten. A történelmi Tisza család egykori otthona ez idő alatt több mint 23 ezer látogatót vonzott, ami valódi sikertörténet. A kastélyban időről időre megfordul gróf Tisza Ilona, a család egyik leszármazottja. Olá Zsanettet, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
Tisza Ilonával régóta kapcsolatban állunk, hiszen ő és a családja nagyon sok tárgyat, eredeti tárgyat adott a kiállításba. Meghívtuk őket az átadóra, és néhány nappal az átadó előtt, akkor itt egy már késő este itt voltunk és dolgoztunk, akkor láttuk, hogy egy idős házaspár sétál el a kerítés előtt. Oda mentünk, és hát ők voltak azok. Beinvitáltuk őket, és megmutattuk nekik. Nagyon megható volt, hiszen neki még személyes élményei vannak ebből az épületből. Visszahívtuk őket ide Gesztre, az ő férje református lelkészként dolgozik, én már itt a egyházközösségben, és Ilona pedig itt van velünk nap, mint nap. Amikor van egy látogató csoport, akkor ő sokszor itt van, ő maga is mesél, de szervezünk olyan eseményeket a jövőben, ahol te a délutánokat Ilonával fogunk tartani, ahol lehet tőle kérdezni, lehet vele beszélgetni, egy élő történelem tulajdonképpen, aki itt van velünk. Amíg a szülei éltek, addig számos olyan legenda, történet van, akár az ő születése előtti időszakokból is, amiket itt most, ahogy így sétáltunk, ezekből már így néhányat az itt lévő kollégák is hallhattak. Több mint 50 munkavállalónk dolgozik itt. Ahogy az ország bármely pontján itt is nagyon fontos az, hogy olyan kollégákat találunk, akik a minőségi szolgáltatást tudják nyújtani, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy minél több vendéget vonzunk ide, és ne csak egyszer, hanem visszajáró vendégként. A célcsoport, azt tulajdonképpen Magyarország és a környező országok felé is nyitunk, szeretnék őket is ide meginvitálni. Azt hiszem, hogy a több mint 23 ezer látogató, ami fél év alatt ide jött, ami egyébként egy abszolút kiemelkedő szám a többi kastélyt tekintve. Bizakodók lehetünk a tekintetben, hogy a nyitással egy újabb könnyebbség lett számunkra, és ez a célkitűzésünk is sikeres lehet, hogy Romániából is ide tudjuk invitálni az embereket.
A Geszti Tisza kastélyban az adventi időszakban tematikus programok, élményfestés, mézes kalács sütés és családi mese délután várja az érdeklődőket. Továbbá december 21-én és 28-án délután 3 órától különleges tea délutánhoz is csatlakozhatunk, amelyen gróf Tisza Ilona mesél a család háború utáni történetéről és az utolsó geszti birtokosokról.
Film.
Január 1-ig ingyenesen nézhető az NFI Filmarchívum YouTube csatornáján Karádi Katalin felújított skifije, a Sirius. Bár fantasztikus motívumok korábban is megjelentek a magyar filmben, és műfajára nézve a Sirius is inkább romantikus kalandfilm, Hamza D. Ákos 1942-ben készült alkotását szokás az első magyar időutazásos skifinek tekinteni, amely bemutatójának idején a Velencei Filmfesztiválon is szerepelt. A Herczeg Ferenc 1894-ben megjelent regényén alapuló film nem csak a műfaj hazai képviselőire hatott, de különös módon az amerikai sikerfilm a Vissza a jövőbe egyes motívumait is megelőlegezte, írják. Néhány szó a történetről. A kalandvágyó gróf Tibor Ákos egy átmulatott éjszaka után jelentkezik Sergius professzor hirdetésére, aki azt állítja, feltalált egy időutazásra alkalmas gépet. A professzor és a gróf visszarepül Mária Terézia idejébe, ahol Tibor beleszeret a gyönyörű velencei énekesnőbe, Rozinába, akit Karádi Katalin alakít. A film teljes körű 4K felbontású restaurálása az NFI Filmarchívum és Filmlabor együttműködésében valósult meg, a film fényvilágának helyreállítása Nagy András operatőr közreműködésével történt.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Az Egri Bikavért nem véletlenül tartjuk számon az ikonikus magyar borok sorában. Évszázadok óta a hazai és a nemzetközi bortermelők kedvence. De honnan is ered a kifejezés? Mikortól beszélhetünk valódi bikavérről? És mit is kell keresnünk a borlapot böngészve? A 19. század elején a kifejezés még nem fedett egy konkrét terméket, csupán a mély színű, erős vörösbort hívták így a köznyelvben. Területileg sem volt lehatárolva a megnevezés, az ország több pontján használták, fajtától függetlenül, költői képekből eredeztetve a bika erejére és bővérére utalva. Az egyik legismertebb legenda szerint a 16. században az Egri vár ostroma idején a várvédők vörösbort fogyasztottak, hogy erőt merítsenek a török túlerővel szemben. Így a helyiek szemében a vörösbor az erő és a bátorság szimbólumává vált. Habár szép lenne ilyen nemes történelmi eseményhez kötni ennek a kivételes vörösbornak az eredetét, a valóságban az egri bikavér története valamivel később kezdődött. Az első tudatos bikavér készítő a kísérletező kedvű Gröber Jenő volt a 20. század elején. Ő volt az, aki a bikavér alapanyagát képező szőlőfajták összetételét és a borkészítési technológiát is kifejlesztette. Neki köszönhetően indulhatott el az egri bikavér a széleskörűbb ismertség és nemzetközi hírnév felé is. Az egri bikavér egy borházasítás, aminek különlegessége, hogy nem lehet fajta jelleges, azaz nem dominálhat benne egyetlen szőlőfajta sem. Összetétele borásztól függően változhat, azonban a következő szőlőfajták boraiból minimum hármat tartalmaznia kell. Kadarka, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Kék Frankos, Merlot, Portugézer, Pinot Noir, Blauburger, Kékmedok és Zweigelt. 2009-ben három szigorúan szabályozott borkategóriát vezettek be, a védett eredetű klasszikust és superiort, valamint a grand superiort. A védett eredetű borkategóriák célja a magyar borok minőségének és versenyképességének növelése volt. Kóstoló közönségként érdemes tudnunk a kategóriákról, hogy a védett eredetű klasszikus borokat hagyományos szőlészeti módszerekkel termesztik, és csak azokat a szőlőfajtákat használják, amelyek az adott területen őshonosak. A superior borokat ugyanúgy készítik, mint a klasszikus borokat, de a szőlőnek magasabb minőségi követelményeknek kell megfelelnie, a bor pedig több időt tölt élelésen és általában gazdagabb ízű. A Grand Superior borok a legmagasabb minőségű védett eredetű bikavérek, a kategória koronázott királyai. Készítésükhöz csak a legjobb minőségű szőlőt használják, és a borokat 12 helyett legalább 16 hónapig érlelik fahordóban. A bikavér nem csak az egri borvidék egyik kiemelkedő bora, hanem a magyar borkultúra egyik ikonikus képviselője is. Mára a világ számos országában ismerik és fogyasztják. A bikavér azonban ennél is több. Magában foglalja a hagyományok tiszteletét, az összetartozást. Érdemes megkóstolni.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Bara Zsujeta első regényét román nyelven közölte, amellyel elnyerte az első kötetesek mongolú díját. A könyv Magyarországon Elizabeth B. Doicunin néven, Kyoto, ahol a szerelem örök címen jelent meg, ezt követte a szerző második prózája, a Sorsok érzelmek útvesztője. Az író egyébként a kolozsvári zeneművészeti főiskolán végzett zenepedagógia és operaénekes szakot, majd a Bábesbolyai Tudományegyetem színház és filmszakán kreatív írás tanfolyamon vett részt. Volt szolfézs, zeneelmélet és brácsa tanár is, jelenleg a kolozsvári Magyar Opera énekkarának tagja. Korábbi haiku kötete a múlt évben jelent meg Sejem eső címmel, és most itt a Sziromlegyező, Haibunok, haikuk kötet. Bara Zsujetát arról kérdezem először, mit jelent számára a japán kultúra, a japánok világlátása.
A szépség. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a szépségre. És ugye, hogy a lebegő világ, tehát hogy ez az élet egy álom, átutazóban vagyunk, bármikor megszakadhat. Mi európaiak nagyon szeretünk kötődni tárgyakhoz, aminek szinte semmi jelentősége nincs. Imádják a természetet, ugyanúgy, ahogy a természetben megvan ez a körforgás, a ciklus, ugyanez jellemző az emberi életre is, hogy az ember is olyan, mint a természet, és állandóan alakul, átalakul, újjászületik. És talán ez volt az, ami nagyon magával ragadott, mert ugyanezek a gondolatok mennek végbe bennem, és én hiszek abban, hogy mindig van újjászületés.
És a természethez fűződő kapcsolatod az mindig ilyen volt, vagy?
Mindig. Gyerekkoromban ugye hatalmas kertünk volt, és én mindig ott a fák alatt olvastam, és csodáltam a virágokat, kertészkedtem, tehát azt is mondhatom, hogy most szorosabb kapcsolatom van a természetre, mint az emberekkel most egy idő óta.
A regényed kapcsán, amikor interjúztunk, akkor beszéltünk arról, hogy mennyire gyönyörű képek vannak, gyönyörű természeti képek, hogy az olvasó tulajdonképpen ráébred, hogy milyen hosszan lehet írni és olvasni érzelmekről és természet kapcsolódásáról, illetve arról a tükörről, amit ugye a kettő közé teszel. Egy regény az hosszú. Haikuban megmutatni tulajdonképpen ugyanezt, az meg a legtömörebb változat. Hogy jutottál a regénytől a haikuig el?
Nagyon érdekes volt ez az átutazás a regénytől a haikuig, mert ugyanúgy, mint a zenében, ugye a miniatűr, tehát hogy valamit kicsiben megkomponálsz, sokkal nehezebb. Tehát tömören megfogalmazni valamit, ami az emberek szívébe jut, sokkal nehezebb, mint amikor tágas, tehát hömpölyök, és nagyon sok mondaton keresztül felépítesz valamit. És úgy éreztem, hogy talán a közeljövőben segíteni fog még jobban a regényírásban, és akartam, hogy lássam, milyen az, amikor tömörítek. És az volt az érdekes, hogy amikor elkezdtem ezen dolgozni, olyan dolgok jöttek föl belőlem, amelyekre muszáj volt felfigyelnem. Mert hogy tényleg én úgy látom, hogy az élet az apró dolgokból tevődik össze, és hogy nagyon-nagyon fontos hangsúlyt fektetni a bennünk élő képi világra, mert az nagyon sok ajtót tud nyitni szellemi világ felé, magunk felé, a világgal való kapcsolatunkhoz. Nagyon fontos az, hogy ilyen dolgokat megfogalmazzunk. És ugye, ahogy vannak ezek a képi világok a japán haikukban, hogy egy kép világon keresztül, hogy az ember mennyit szenved, miken megy keresztül, mik érintik meg igazán a lelkét. Azt hiszem, hogy ezért fordultam a haiku felé.
Most akkor nézzük az új kötetedet, a Szírom legyezőt, és az, hogy milyen sorsok azok, amelyek itt megjelennek a szövegekben, mert csak elrejtesz. Szóval olyan, mintha itt csak áttűnne a természeti képeken egy-egy sors.
Azért szeretem ezt a misztériumot, mert ez jellegzetessége a japán világnak egyrészt, másrészt pedig szerintem minden, így ahogy figyelem az emberek életét, sorsokat, vagy amikor emberek önmagukról mesélnek, hogy mindig a lényeg rejtve marad. Tehát, hogy mondanak magukról, meg sorsok áramlanak körülöttünk, de ami a legszebb az emberben, azt annyira félti, hogy magába rejti. Lehet azért is, mert nagyon sérülékeny mindenki. A világ egyre, nem akarok rossz szót használni, de durva, tehát kezd eldurvulni, és talán, ha megmutatjuk azt a kincset, ami bennünk, vagy bennünket tesz azzá, akik vagyunk, talán, ha rátaposnak, összetörik éppen azt a darabot, akik vagyunk. És talán ezért van az, hogy szeretem elrejteni, de ugyanakkor jön belém egy áramlat, hogy egy természeti jelenségen keresztül megmutatom, hogy milyen gyönyörűséget rejtenek el az emberek, és hogy ez mennyire nem jó. Mert talán a világ csak úgy lehet gazdag, ha azt mutatjuk meg, ami bennünk szép, ami a mi identitásunk, és ami más, mint a többi, mert ugye mindenki más, mindenki egy egyén.
Milyen találkozásokról írsz szívesen? Mi az, ami kikívánkozik belőled? Férfinő kapcsolatok, milyenek ezek?
Sokszor, így mostanában, ha nézem a kapcsolatokat, talán ez is inspirál, hogy vannak ezek a kimondatlan szavak, és már olyan hegy épül belőlük, hogy lehet, hogy emiatt szétválik az út a két ember között, és ez engem nagyon fájdalmasan érint, amikor olyan könnyű beszélni, és olyan jó lenne megnyílni, és olyan jó lenne együtt kommunikálni. És talán az is, hogy van valahol egy varázsa is, hogy van valami olyan erős két ember között, hogy nem valósul meg, mert nem valósulhat meg, mert van valami, ami még magasabb, mint ők. Mint két ilyen kis figura, és a sors játszadozik velük.
Az, hogy az emlékeknek, meg a múltnak milyen jelentősége van a te írásaidban, akár a hosszabb szövegekben, akár a haikuidban, ez a műfaj sajátja, vagy számodra ilyen fontos?
Számomra nagyon fontosak az emlékek. Ugye most erre tanít minden guru, hogy a most pillanatát, meg a japánok is ezt mondták, ezzel nem igazán értek egyet, mert mint abban egyet értek, hogy igen, a most van, és ezt éljük, de a múlt nélkül nincs ember, tehát a múlt az alap, amire tudunk építeni. A gyökér, tehát kell legyen egy múltja mindennek, és nem lehet az, hogy mindent felejtsünk el, és csak a mostnak éljünk, hanem voltak tanítások, tanítások, voltak gyönyörű emberek az életünkben, akik egy olyan talapzatra helyezték az életünket, amin muszáj tovább menni, tehát nem szabad úgy élni, hogy a múlt nem fontos. És a jövő is nagyon fontos, mert ha a pillanatot jól éljük meg, akkor biztos, hogy egy kikerekedett gyönyörű jövőnk lesz, hiszen a pillanatból építjük föl.
Azt írod, hiába mártom tollamat az égbe, és hiába írok foszladozó kékre, mert nem ismerem szonettem betűit, csak követek egy kezet, ami néha int. Az inspiráció Isten hangján szól, és az írásom időket megmarkol. És akkor ezen gondolkodtam, hogy ez a tudatosság, ez az írás tudatosság, ez hogyan van nálad?
Hát nem is tudom, ha annyira tudatos. Nem tudom, nálam nincs középpont sem az érzelmeknél, sem a gondolatoknál. És van, amikor csak így elvisz valami. Van, amikor a gondolatokba vagyok szerelmes, van, amikor az érzelmekbe vagyok szerelmes, és csak úgy sodródom együtt valamivel, ami tényleg én azt érzem, amikor írok, hogy nem tudom, aki hisz Istenben, vagy nem, vagy a sors, vagy hogy valaki súg. Teljesen más gondolatok jutnak eszembe, amikor írok, és teljesen más vagyok, amikor beszélgetek emberekkel. Tehát olyan, mintha valaki sugna, mert néha visszaolvasom az írásaimat, mondjuk másnap, hogy lássam, milyen volt, és nem ismerek rá. Tehát vannak olyan mondatok, mintha nem írtam volna. Ezért biztos vagyok abban, hogy mindenki, aki alkotó, mintha más dimenzióba emelne valaki, egy láthatatlan kéz.
És akkor következzen néhány szép haiku a kötetből.
Bambuszfűágon megrebben az életvágy apró gyönyöre. Hosszú út végén éjbe süppet utcákon elmerül a hold. Esernyőn napfény sziromhavazást gyöngét harmatra issza. Jeges hótükrön csontá fagy a hóvirág, kiért sietett. Sokat tanultam, miután a jeleket félreértettem.
Barazsujeta Sziromlegyező című kötetéről és a korábbi könyveiről beszélgettünk ebben az adásban. A haiku kötetek ez a legújabb, illetve a korábbi Selyemeső a Feketesas kiadó gondozásában jelentek meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.